Kilométeren próbáltam jól gazdálkodni az erőmmel, bízva abban, hogy szorosan az ellenfelem mögött tudok maradni, majdnem a célvonalig, hogy majd akkor előzzek. Éreztem, hogy jobb, ha nem támadok korán. Normál esetben gyorsabb vagyok sprintben, de egy olyan napon, mint a mai, ez a tempó is kifizetődő volt. A végén már nagyon nem voltunk frissek.
A Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén a négyszeres világbajnok Max Verstappen, míg a második gyakorláson a VW lovas Kimi Antonelli volt a leggyorsabb. A harmadik szabad edzés fél egykor már meg is kezdődött, tehát javában tart, és az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nemzeti Sport Rádió.
Holnap reggel kivasalt lesz minden gyűrött régen elhervadt virág, mint egy frissen szedett új, holnap reggel a hadsereg mit rám engedtél, a teljes visszavonulót fúj. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Csettünk is a paplan alatt pihen, a hűvös világ vége hangulat. Holnap reggel már fehér zászlót lenget, minden győztesnek hit alakulat. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. A mai vendégem egy nagyon érdekes személyiség, vízilabda, de nem azért vízilabda, mert bármi közöm is lett volna valaha a vízilabdához, hanem mert egy olyan ember a vízilabdázók közül, akinek mondhatom azt, hogy ezer arca van, és mind az ezer arca egy olyan személyiséget tükröz, ami önmagában is megállná helyét. Állítólag 50 éves, de ezt így most mondom neked, hogy én is közel 50 vagyok, de a szemem talán még nem annyira rossz, hogy meg tudjam ítélni, hogy messze vagy te még látszólag, és ahogy ismerlek még az 50-től. Tehát egy olimpiai bajnok vízilabdázó, külföldön élt hosszabb ideig, olasz állampolgár, olasz válogatott tagsága is volt, majdnem utazott az olasz válogatottal az olimpiára. Minden poszton bevethető szövetségi kapitány is volt, a női szövetségi kapitány mellett is dolgozott, klubedző is volt, jelenleg a Nemzeti Sportünökségnél dolgozik, mint sportszakmai és módszertani igazgató, ahol szintén ugyanúgy megállja helyét, mint olimpiai bajnokként a vízilabdában. Köszöntelek, Mertz Tamás!
Szia Pista, köszönöm ezt a meghívást és ezt a beharangozót, és gyorsan végigszaladtál egy jó néhány dolgon, ami valóban a karrierem során, vagy az életem során jellemző volt, vagy számottevő volt.
Még abból az időből, amikor még akár egymás ellen is játszottunk, nekem az a kép él rólad, hogy régebben a kapunk kívül te bárhol bevethető voltál, tehát bármelyik szélén, elől-hátul, iszonyatosan aktív, rettentő jó helyzetfelismeréssel, jó szemkontaktussal, tehát jó kommunikációs képességgel és jó szemkontaktussal, és szinte minden helyzetből gólerős voltál. Ez bennem, mint kapusban akkor egy óriási félelmet keltett, mert azok a legrosszabb játékosok egy kapus számára, akik mindenhonnan veszélyesek tudnak lenni, és akiket nagyon nehéz kiszámítani, és téged borzasztóan nehéz volt kiszámítani. Már látszott rajta, hogy rettentő csapatember vagy, nagyon jól illeszkedsz a közönségbe. Később, amikor megismertük egymást, akkor azért az szintén kiderült, hogy jó hangulatot is tudsz teremteni. Mindenkivel megtanulod azt a hangnemet, amiben a másik tud működni veled, tehát amivel te és ő meg tudjátok egymást szólítani. És azt gondolom, hogy ha ez nem így lenne, akkor nem lenne kis túlzással azt mondom, hogy kikövezve az utad, amit természetesen saját magadnak köveztél ki, onnantól kezdve, hogy a Klauzár térről leindultál vízilabdázni.
Sok állomást megint említettél, de akkor maradjunk annál, hogy valóban a Klauzár térről indultam a 7. körületbe, ami talán akkor inkább hírhedt környék volt, most meg híresebb helynek mondhatják, a szórakozó helyeknek az egyik ilyen központja. Egy pár utcára mellettünk fiatal korában élt Faragó Tamás is, két házzal mellettem a Kis Gergő nevelkedett, és ismertük is egymást egész fiatalon, még akkor egyikünk sem volt vízilabdajátékos sem, úgyhogy valóban onnan indultam, de látom, hogy sok mindent jegyzeteltél, és említetted azt, hogy kapus poszton kívül mindenhol játszottam.
Nehogy azt mondd, hogy...
Hát képzeld, van két ifi országos mérkőzésem kapusposzton is, a Kási színeiben, országos bajnokságot is az év végén megnyertük, hogy ez biztos, hogy nem volt fölírva hozzád. Ez mondjuk egy kényszerhelyzet volt, mert egy kapusunk volt nevezve arra az idényre, a Kökény Balázs, még talán emlékszel rá is, és nem volt másik, és ő megsérült, vagy beteg lett, valami baj lett, és úgy le kellett védeni két mérkőzést, amikor visszatért, hogy egész jól levédtem, már jók voltak előttem a srácok, akik tisztították a területet, tudod, mindig ez a trükkje egyébként, hogy az ember jó kapus legyen, az sem árt, hogyha előtte jól szaladgálnak a többiek. Úgyhogy még ebbe is belekóstoltam, de ezt inkább azért meghagytam a többieknek. Úgyhogy valóban szerettem minden poszton föltülni, de valami kényszerhelyzet is volt ez szerintem, hogy minden posztra bevethető játékossá váltam. Igazából nem úsztam nagyon gyorsan se. Igyekeztem minél gyorsabban fejleszteni magamat, hogy utolérjem a többieket. Nem voltam kifejezetten erős sem, úgyhogy megpróbáltam abban ügyeskedni, amiben igazából lehet, tehát technikai fejlesztéseket végeztem magamon, figyeltem a Benedek Tibiéket, akik beleöltek. Egyébként Tibor két éve volt idősebb nálam, és ott nőtt fel előttem, és figyeltem, hogy mekkora energiát beleraknak abba, hogy egyre jobbak legyenek. Én pedig kitaláltam magamnak bizonyos fejlesztéseket, amiben természetesen társakra leltem az edzőimbe, akik mutatták ezt az utat, itt a Kásiben nőttem fel, ahol a legjobb edzők vettek minket körül. Lehetőség volt, korlátlan felület a császárúszodába hajdanán reggeltől estig, kizavartak bennünket a végén, az úszómesterek meg sötétedés után már lámpát is ránk ottották. Tehát valahogy így nőttem fel én fiatal korba, és hát az, hogy a személyiségem amilyen lett, az nem tudom, talán örököltem édesanyámtól, édesapámtól, amíg nagyon nyitott személyiségek voltak, és így is neveltek bennünket, hogy barátkozzunk, jól érezzük magunkat, én is valahogy ebbe éreztem magamat jól, és jó közegbe is kerültem, mint mondtam, a Kásiben sok ilyen srác vett körül. Amikor azt mondjuk, hogy vízilabdázni kezdünk, akkor persze beleszeretünk egy sportágba, beleszeretünk abba a társaságba, abba a közegbe, ami körülvesz bennünket. Én és ebben nevelkedtem, és jó néhány olyan srác van manapság is körülöttem, akik abból az időszakból ismerek, és azóta is tartjuk a kapcsolatot.
Szerinted azért játszottál több poszton, mert egy poszton neked kevés lett volna játszani, említetted, hogy kényszermegoldásod, de azt még nem mondtad ki, hogy miért, vagy azért, mert jobban érezted magad több szerepben kipróbálva, és talán az apró helyzetekben jobban fel tudtad magad találni, és eredményesebb tudtál lenni. Tehát, hogy hiányzik az neked a pályafutásodból, hogy egy posztos játékos lehettél volna, és hogy akkor mi lettél volna, vagy pedig véleményed szerint teljesen jó volt az úgy, hogy te több poszton próbálkoztál, és nagyjából össze-vissza tudtál menni a pályán, és bár azt mondod, hogy nem voltál gyors, nem úsztál jól, emlékeim szerint azért nem voltál lassú, tehát hogy inkább a gyorsabb és energikusabb játékosok közé tartoztál, és azt is mondod, hogy nem voltál erős, de azért a termetet sem ad okot arra, hogy kételkedjünk abba, hogy elég erős voltál, és elég erős vagy még jelen pillanatban is, hisz még mindig edzésben vagy. Tehát hiányzik az neked, hogy egy posztos játékos lehettél volna, vagy a személyiségedből adódóan voltál több posztos, és nem is tudtál volna egy posztos játékos lenni, mert ahogy említettem, hogy ezer arcod van, és van egy Metz Tamás arcod, természetesen azt a karakteredet viszed mindenbe, de hogy így nagyon sok pozícióban meg tudod állni a helyed, és hogyha valaki azt gondolja, hogy van az a mondás, hogy több lovat megülni egy fenékkel nem lehet, te pont az ellenkező példa vagy, mert olyan, mintha téged nem erodálnának a feladatok, tehát, hogy bármilyen feladatot is kapsz, akárhány szerepben kell, hogy jelen legyél, mindenket ugyanúgy megtudod, mintha csak azzal foglalkozni, és csak az létezne számodra, hogy azért kevés ilyen ember van, mert azért ez alapvetően feltételez egy érzelmi és egy intelligenciát és egy felkészültséget, valamint egy olyan megfontoltságot, hogy pontosan tudod meg jelenlétet, hogy pontosan tudod, hogy abban a szerepben neked mit kell tenned ahhoz, hogy saját magad elvárásainak megfelelj, ami meg bőven elég a hallgatóságodnak, vagy azokkal, akikkel foglalkozol, vagy egyáltalán annak a munkának megfelelj, amit éppen végzel. Tehát...
Szerintem a helyzet szülte, hiányoztak posztok a csapatból, ahol elkezdtem nevelkedni. Center sem volt, igazándiból kettő, oda is be kellett segíteni. Hátvédből sem volt három, oda is be kellett segíteni. De azért igazándiból külső pozícióban volt leghasznosabb a játékom, ezért inkább ott játszottam. Tehát a kényszer szülte, aztán így lehetett igazándiból bekerülni az utánpótlás válogatottba is. Lehet, hogy egyébként, hogy ráfeküdtem volna egy bizonyos pozícióra, ami valószínűleg egy külső pozíció lett volna, az hosszú távon nagyobb esélyt adott volna arra, hogy esetleg még szilárdabban, akár egy válogatottban tudja konkurálni az aktuális versenytársakkal, mert ha azt nézzük egyébként baloldali játékosból, ami a leglehetségesebb pozíció lehetett volna számomra, ott azért rengetegen voltak, és egy csapatban három kerül be, általában kettő vagy három. Univerziális játékosból pedig az a tendencia, hogy inkább abban az időszakban, amikor mondjuk Kemény Dénes vagy akár előtte Horkai György volt a szövetségi kapitány, egy univerziális játékost preferáltak a szövetségi kapitányok elvinni, és mindig igazándiból az aktuális hasonló típusú játékossal kellett konkurálni. Amikor én fiatal voltam, először a Tóth Frankkal konkuráltam, ő volt az idősebb, amikor végül kikerültem egy hasonló típusú játékos, aki több poszton bevethető volt, ugye Varga Tamás volt, aki belépett erre a posztra, kívül is, belül is védekezni is tudott, tehát mindegy pozícióban. Én nem bánom ezt egyébként, én azt gondolom, hogy egy kicsit megelőztem a koromat ezzel a játékkal, mert ha megnézzük most a nemzetközi vízilabdát, van, hogy 4-5-6 ilyen játékost is tartanak a csapatban, egy adott csapatban, és pont ez az ereje a csapatoknak, akár a Ferencvárost, ha nézzük, akár egy olasz vagy egy magyar válogatottat, akár egy spanyol válogatottat, rengeteg ilyen játékost látunk, azt mondom, hogy most szinte a jelen vízilabdában egy ilyen típusú játékos, mint én, szinte biztos, hogy válogatott lenne hosszú ideig, akkor egyébként sokkal nehezebb volt. Aztán mi volt a másik kérdése, amit kanyarodtál?
Nem is kérdés, hogy inkább egy olyan megállapítás, hogy azért vagy ilyen ember, mert több poszton játszottál, vagy azért játszottál több poszton, és nem tudtál megállapodni egyen, mert olyan ember vagy, hogy szeretsz így zsizsegni és mozogni, mert hogy te minden pozícióban, ahogy említettem is, te úgy hely tudsz állni, mint hogyha csak azt az egyet csinálnál. Tehát, hogy ha beúsztál második centernek, akkor úgy játszottál, mint egy klasszikus center, ha bekkeltél, akkor úgy bekkeltél, ahogy egy back, ha kapásoldal, akkor úgy játszottál, mint egy kapásoldali játékos, de azért az látszódott mindig a szemedben meg a mozgásodon, hogy még mindig keresed azt, hogy te hogyan tudnál valahogy többet belevinni abba az egy pozícióba, de ezt mondhatom arra is, amikor szövetségkapitány voltál, vagy a mostani munkádhoz is, hogy nekem mindegyikhez úgy állsz, hogy az ember egyből meggyőződ arról, hogy te ebbe jó vagy. Tehát, hogy te ezt, amit most csinálsz, ebbe a lehető legjobb vagy.
Mindig bennem volt egyfajta maximalizmus a gyerekkoromtól kezdve, hogy ha már valamit csinálunk, és ez mindig elhangzott minden vasárnap a nagyapámnál, aki mondhatom hajdalán a 60-as, 70-es évek Magyarország legjobb műbútor asztalosa volt, és mindig ezt elmondta vasárnap az ebédnél a húsleves és a rántott hús között, hogy soha nem szólalt meg, szinte egy mondatot sem mondott az ebéd közben, csak azt, amikor megállt, és azt mondta, hogy fiam, mindegy, hogy mit csinálsz, az a lényeg, hogy jól csináljad. És akkor utána nem is szólalt meg, a csoki tortát megettük, és hazamentünk. Ezt utána a következő hét vasárnap újra hallottuk ezt a mondatot. Ez így ment hosszú éveken át. Akkor nem is találtam olyan nagy értelmét ennek, de azért mégis ott a tudat alatt bennem volt az, hogy csináljunk valamit jól, mert félig csinálni nem sok értelme van valamit. Úgyhogy mindig, amikor belevetettem magamat, akkor mindig az volt bennem, hogy tényleg igyekezzünk tökéletesre vinni, és az, hogy nem féltem a feladattól, az talán mindig bennem volt. Ha elmentem egy vizsgára, tudtam azt magam belül, hogy annyira nem készültem föl, azért megpróbáltam a maximumot kihúzni, vagy legalább elhitetni a tanárról, a szóbeli vizsga volt, hogy igenis én tudom azt az anyagot, és abba az irányba terelem, amiben én jártas vagyok, vagy én magabiztos vagyok, abba az irányba tereltem mindig a beszélgetést, vagy akár a felelést is, és ilyen irányban tudtam azt a magabiztosságot hozni folyamatában. Természetesen azért a tudást azt bővítettem, ha valami belefogtam, azt igyekeztem körüljárni, jó példákat hozni, azoktól ellesni azokat a jó példákat, akár játékosként, edzőként, most is egyébként a mostani munkában figyelem azt, hogy tud valami igazán jól működni, és mi az, amit esetleg én magam tudok belerakni, egyébként a saját személyiségemmel, a saját gondolataimmal, vagy olyan irányba terelni az egészet, ami esetleg egy más szintre helyezheti, és hatékonyá teheti azt a munkát, ami azt eredményezheti, hogy végül azt mondják, hogy jól végezte a dolgát.
Visszatérve a nagypapádra, neked is vannak ilyen mondásaid, amit elmondasz a vasárnapi ebéd alkalmával a leves és a főétel között? A gyermekének van két lányod?
Igen, van két lányom egyébként. Még kínjukból nevetnek azokon a mondások, amit el szoktam mondani, de nincsenek ilyen visszatérő nagy mondások, mint a nagyapámnak, inkább olyan humoros megjegyzések, amiken azért még mindig nevetnek, azért egyszer-egyszer szóviccek, ők is kedvelik, de már azt gondolom, hogy az én lányom már nehezen tudok olyan poént behozni, amit még nem ismernek. Sajnálom azokat a fiúkat egyébként, akikkel majd megismerkednek, mert egyébként majd itt a itthoni beszélgetésbe igyekszem magasra tenni a humorlécet, úgyhogy meg is kell nevettetni azoknak a lányoknak, azoknak a fiúknak majd a lányaimat, akik majd egyszer majd az udvarlóik szeretnének lenni.
Plusz majd veled is le kell ülni, gondolom, a vasárnapi ebédnél, és meg kell tanuljuk azokat azt a humorlistát, amit a mert papa elő tud majd nekik adni.
Hát nagyon várom egyébként, hogy jöjjenek, meg újra el tudom sütni azokat a poénokat, amin már a lányaim már nem annyira nevetnek.
De bízunk benne, hogy hamarosan akkor ilyen tekintetben bővülni fog a vasárnapi ebédnél a létszám az asztal körül. Visszatérnek a lányaid Olaszországban születtek, amikor kint éltetek. Te hosszú időt töltöttél Olaszországban, ilyen szempontból egy szerencsés embernek mondhatod magad, hiszen egy másik kultúrát is magadba tudtál szívni, olyannyira, hogy még olasz állampolgár is vagy. És ahogy említettem az elején, szóba jöttötte válogatott legyen, miután már nem voltál magyar válogatott kerettag, akkor jött az, hogy esetleg ott be tudják kerülni. Azt hiszem, ez a Recco időszakában volt.
Öt vagy hat csapatban játszottam Olaszországban. A honosításom az valóban Recco-ban, amikor Recco-ban játszottam, akkor már 6.-7. éve játszottam Olaszországban, akkor történt meg, de már tulajdonképpen az első Olaszországban lévő csapatomnál, Savonában szóba került, és a procedúra az ott kezdődött már a 2004-es évben, amikor beléptünk az Unióba, hogy gyorsult ez a folyamat ilyen szempontból az én személyemben, hiszen uniós állampolgár voltam, és hát ugye ismerjük a sportot, hogyha valaki nem külföldiként játszik egy adott országban, hanem honosítottként, akkor több lehetőséget ad az adott klubnak. Ezt kihasználják itthon a magyar klubok is több sportágban. Így volt ez Olaszországban is, nem csak én, hanem jó néhány magyar társam olasz állampolgárságot vett fel abban az időben, és játszottunk olaszként, és nem számítottunk bele így a kvótába. Én viszonylag fiatalon nem kaptam már meghívót a magyar válogatott felé. 2001-ben voltam utoljára válogatott, amikor még csak 27 éves voltam, és úgy éreztem, hogy egyébként nagyon sok van még a játékomban, és azt éreztem, hogy egyre jobb vagyok. Ez ment egy ideig, aztán utána persze van egy lefelé menet is egyébként a játékos karrierben 35-36 éves korban. Na, nekem ebbe az időszakban hívtak be az olasz válogatottba. És nem is mentem be először, bár hívtak, és akkor már világbajnok volt az olasz válogatott. De aztán utána annyira kacérkodtam ezzel, az olimpia annyira csábító, és tudjuk azt, hogy mennyire jó ott lenni, és olaszként is éreztem magamat valamilyen szinten, hiszen tizenvalány éve ott éltem, lányaim ott születtek, rengeteg barátom volt, mindenkit ismertem, hogy nagy hezitálás után azért elfogadtam ezt az edzőtáborra való felkérést. Bementem néhány edzőmérkőzést, majd hivatalos mérkőzést is játszottam az olaszoknál. Utólag nem feltétlenül bánom, hogy aztán utána úgy alakult, hogy nem voltam ott az olimpián. Kicsit vele más érzésem is volt ezzel kapcsolatban. Azért leginkább magyar válogatott szerettem lenni. Ez egy érdekes helyzet volt, hogy egy ilyen hosszú kintöltött év után, és tizenvalahány év óta nem volt magyar meghívom. Onnan jött a világbajnok, olasz válogatottól jött egy meghívó, akik egyébként utána ezüstérmesek lettek azon az olimpián. Ki tudja, mi lett volna akkor, hogyha esetleg én is bent vagyok, rosszabb vagy jobb eredmény lett volna, de érdekes helyzet lett volna, de egy érdekes kitérő volt. Na, ebből is nagyon sokat tanultam, mert azért keveseknek adatik meg, hogy be tud nézni az igazán konkurens válogatottnak a házatájékán, hogy ott hogy dolgoznak, milyen körülmények vannak, hogy dolgozik az a Alessandro Campagna, aki most is egyébként a szövetségi kapitány. Amikor én még játékos voltam, akkor már szövetségi kapitány volt Görögországban, Olaszországban, és utána pedig, amikor én voltam a szövetségi kapitány 5,5 éven keresztül, mint magyar szövetségi kapitány, akkor konkurensek voltunk. Az ő játékosából egyszer csak konkurens szövetségi kapitány lettem, és vittük egymás ellen a csapatainkat, és elég áldász, kemény csatákat vívtunk, és tudtam egy picit az ő fejével is gondolkodni, mert ismertem minden beszédét, felkészítését, taktikai elemét, úgyhogy ez egy érdekes helyzet volt, hogy beleláttam a kártyái mögé.
Olyannyira hihető ez, amit mondasz, és olyannyira így lehet, hogy ahogy kint éltél Olaszországban, több edződ is volt, és nagyon jó edződ is voltak. Ugye idehaza is nagyon jó edződ voltak a válogatottnál, a klubnál. Majd belelátta ott egy az olasz válogatottnak a háttérműködésébe, ahogy említetted, olyan dolgokat láthattál, amit külsősök nem, amit klubnál nem, ahogy készülnek a magyar válogatott ellen, ahogy készülnek egy másik válogatott ellen, hogy ezért ez nagyon keveseknek adódik meg. És nekem nagyon sokszor megfordul az a fejembe a saját életemmel kapcsolatban, hogy vajon az életem eddigi során azok, amik történtek, amikor miért történnek meg, hogy miért kerülök azokba a helyzetekbe, amikbe, és nekem mi az, amit nekem onnan el kell hozzak, mi az, amit én majd a későbbiek során fel tudok használni abban azon a területen, abban a szakmában, azokban az élethelyzetekben, amiben a jövőben belekeveredek, vagy belekeverem saját magam. És hogyha visszanézünk, ugye, ha megnézed azt, hogy voltál válogatott idehaz olimpiai bajnok, rengeteg utánpótlásba, azt nem is mondom, rengeteg olyan nemzetközi megmérettetésen vettél részt többnyire sikerrel, ami azért nagyon keveseknek adódik meg, majd külföldön ugyanez, hogy több klubban játszottál Olaszországban, válogatott az egészen közel kerültél, és amikor hazajöttél utána a BVSC-be játszottál még, akkor arra emlékszem, és akkor játszottunk is egymással a bajnokságban, arra emlékszem, BVSC úszodában, ez nagyon megvan nekem, igen.
Egy picit hadd javítsanak ki, az Egerben játszottam egy évre, ebből a tizenvalány évig, amíg játszottam, külföldön egy évre hazajöttem, az Eger játékosa voltam, egy éven át 2006 és 2007 között, majd utána újra visszamentem Olaszországba, és már úgy tértem újra 2013-ba haza, hogy a BVSC-nek az edzője lettem.
És akkor itt folytatjuk, hogy edző lettél, és hogy ebből az edzői pozícióból a BVSC-től kerültél Tibi után oda, mint szövetségi kapitán, férfi válogatott szövetségi kapitány. Hogy itt állhat össze az a kép, hogy mennyi minden történt veled, játszottál itt, játszottál ott, sikerek itt, sikerek ott, klubban, válogatottban, ismered az ottani szövetségkapitány működését, ismered a hazai rendszert, és akkor te vagy a szövetségkapitány, úgyhogy iszonyatosan nagy információ és tapasztalat van benned, ami azért nem mindenkinek adódott meg, vagy talán még nem is volt olyan szövetségkapitány, aki ott közel került a válogatotthoz. Ugye Tibi volt olasz állampolgár is, de ő neki a válogatottságot nem került szóba, tehát hogy ő ilyen szinten nem láthatott bele az ottani válogatott működésébe. Egy kérdés, milyen volt Tibi után? Ez egy picit más téma, milyen volt Tibi után átvenni egy olyan válogatottat, amit tudod, hogy Benedek Tibor vitt, és egy riói, nem tudom, te hogy ítélted meg akkor, hogy az az eredményesség az milyen volt, ugye annak én aktívan részese lehettem, a megítélése, hogy az eredmény sokkal rosszabbnak tűnt, mint amit belülről éreztünk, de azért sokszor van így, mert előfordul az, hogy nyersz, és úgy érzed, hogy ebben azért több volt, és van úgy, hogy veszítesz, és azt mondod, hogy ez szép volt, tehát el tudod fogadni a vereséget is, és a győzelmet is pont nem úgy, ahogy az kéne, tehát abszolút fordított érzésekkel. Mi akkor úgy éreztük Rio után, hogy ebben sokkal több volt, és lehetett is volna, és hajszálakon múlott, mert több döntetlen is akadályozta az, hogy előbbre tudjunk jutni. Milyen érzés volt ezután a Rio 5. hely után átvenni Benedek Tibortól a szövetségkapitányi pozíciót?
egész különleges helyzet volt. Talán az se titok egyébként, hogy volt, amikor Benedek Tibi szövetségi kapitány lett, akkor az is szóba került, hogy másodedzője legyek, de annyira sok feladat volt a BVSC kispadján, és olyan kevés lehetőségem volt, hogy onnan elmenjek. Másodedzőim sem nagyon voltak, hogy ezt nem tudtam akkor ezt bevállalni, hogy kettő szerepkörbe kerüljek. Nem is biztos, hogy mindig jó egyébként, hogy egy klubedző a sok feladata mellett egy ilyet évközben bevállal, különösen, amikor évközben nagyon sok feladat van vállalatotnál. Ezért is volt különleges, hogy hiszen majdnem részese voltam én is a Tibornak a munkásságának. Tiborral nekünk nagyon-nagyon szoros volt a kapcsolatunk, különösen ez Olaszországban, már gyerekkorban is közel kerültünk egymáshoz a Kásiben, de akkor lett igazándiból szoros a kapcsolatunk, amikor Olaszországban éltünk. Volt, amikor egymástól 50 kilométerre, volt, amikor 50 méterre laktunk egymástól Szóri városában, és a gyerekeinket együtt nevelgettük ott kint Olaszországban, sőt, a kisebbik gyerkőcének, Barkának én vagyok a keresztapukája, a feleségemmel együtt vagyunk a keresztszülei, és tehát szinte mondhatjuk, hogy egy családban éldegéltünk, vagy éreztük magunkat tartozónak, és a Tibor, amikor ugye itt ez a helyzet adódott, hogy viszi tovább, vagy a vállalatot, vagy nem viszi, akkor én afelé próbáltam én őt is terelni, hogy igenis vigye tovább. Nem mindig a kapitánynak a kezében van természetesen a sorsa. Végül úgy alakult, hogy ugye 2016-ban ez az ominózus Rio után végül úgy döntött, hogy nem viszi tovább a válogatottat. Ez nehéz helyzet, amikor arra számít egy kapitány a csapatával együtt, érzi benne a potenciált, nagyon nagy esélyt lát arra, hogy nyer, de mégis belül egy nagyon nagy törés is történik. Ahogy mondtad, hogy sok jó dolgot megéltem én is, azért elmondhatom, hogy sok rosszat is megéltem, akár játékosként és kapitányként, tehát ebben is vannak bőven tapasztalataim. Körülnéztem én is, ugye akkor a pályázatot írtak ki, akkor ez bevett szokás volt, hogy pályázatot írtak ki, és nem is kevesen, 13-an pályáztak. Én nem gondoltam, hogy ilyen sokan pályáznak, hiszen azt megelőző alkalmakkor 3-4 pályázó, hogyha éppen adódott, akkor nagyon-nagyon sok pályázó érkezett erre a posztra. De előtte egyébként megkérdeztem őként a Tibort, hogy annyira jóba vagyunk, és annyira én az őt láttam volna inkább továbbra is kapitányként, hogy ha tényleg nem vállalja, akkor van-e benne rossz érzés, hogy én egyébként beadom én is a pályázatomat. És azt mondta, hogy persze nyugodtan adjam be. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ha valakinek van ötlete, gondolata, ambíciója, ereje, üres a kispad, tehát akkor nem volt ő már kapitány, hanem szabaddá vált ilyen téren a kispad, akkor azoknak, akik érzik magukban az erőt, hogy valamit tudnának segíteni a magyar válogatottnak, azoknak jelentkezni kell egy ilyen helyzetben. Ezért beadtam a pályázatomat, de nagyon fiatal edző voltam, még 3,5 éve vittem egyáltalán a BVSC kispadját. Talán még nem is volt meg az igazi rutin, ami igazán kell egy szövetségi kapitányi pozícióhoz, de ahogy mondtad, hogy talán ebbe lehet, hogy valami belülről jön, hogyha már valamiben belekezdek, akkor próbálom nagyon-nagyon maximalisten és jól csinálni. Úgyhogy megírtam a pályázatomat, elindult a folyamat, nem volt egyébként egy könnyű indulás, nem tudom mennyire emlékszel, azért 17-ben nagyon volt fiatal csapat volt, nagyon sokan abba hagyták, jó néhányan nem jöttek vissza a válogatottba, voltak, akik nagyon sokan hezitáltak, tehát nagyon nem erre számítottam én sem, amikor így elindultam, így mint a kapitányi pályázatommal. Aztán utána azért jöttek belőle jó történetek, azonnal egy világbajnoki ezüstérem, lett utána a következő évre egy kisebb fajta krízis is, majd utána újra sikerült kimászni, EB rossz szereplés után világkupa győzelem. Szóval volt itt, de mondhatom azt, hogy 5,5 év alatt, amíg kapitány voltam, 6 világeseményen indultunk, különböző világeseményen, és mindenhonnan sikerült érmet szerezni, ebbe volt 3 aranyérem, ezüstérem, bronzérem, tehát mindenhonnan sikerült azért szállítani egy-egy érmet, ami azért talán ritka, hogy valaki egy olyan kapitány, hogy valaki minden tornáról, ahol lehetséges volt, onnan szállított valami érmet. És szinte minden évben szinte nulláról újra kellett építeni a csapatot, mert mindig valami történt egyik évről a másikra, ami megbolygatta ezt az aktuális időszakot. Ezért nem feltétlenül volt folyamatos az a lehetőség, hogy nyugodtan végig dolgozzak. de nagyon élveztem minden pillanatát, egy nagyon fontos pozíció, azért ezt mindannyian tudjuk, magyar vízilabda válogatottnak a férfi szövetségi kapitányának lenni, az talán a legerősebb pozíció talán a világ vízilabda sportjában.
Hát meg a legnagyobb megfelelési kényszer is talán.
Az egész biztos, ezt te tudod legjobban, mert hiszen elnökségi tag is vagy, és alelnöke vagy a magyar vízilabda szövetségnek.
Ugye, annyit még így hozzáfűznék a szövetségi kapitányi részethez, hogy Rióig, ahogy Tibivel mentünk, ő 4-3,5-ig lehettem ennek az egész mikroklímának a részese. Ugye Tibivel vittük ő, mint szövetségkapitány, mint csapatmenedzser és kapus edző, egész Rióig a férfi válogatottat. Én akkor elkezdtem azt úgy észlelni, hogy valami változik. Tehát, hogy az a csapat, aki voltunk régen, az teljesen más volt, és nagyon furcsa hangzik, és ilyen demagógnak is tűnhet talán, de régen minden más volt, meg jobb volt, nem ezt szeretném mondani, sokkal inkább azt, hogy más volt a csapat szelleme, vagy a szellemisége, mint ami után elkezdett kialakulni, már Rióban is érezhető volt ez. Tehát ez a fiatal brigád, ez nem jobb vagy rosszabb, csak más volt, és valahogy olyan érzésem volt, hogy sok módszer, ami esetleg velünk működött, az már nem működött. Tehát, és ez nem abból fakad, hogy ők kevésbé jó játékosok, vagy jobb játékosok, vagy nagyobb egó, vagy egyénileg voltak jók, vagy csapatban tudnának, vagy tudtunk mi esetleg jobban egy kicsikét játszani, és mi kevésbé voltunk jó játékosok, de csapatban meg sokkal erősebbek voltunk. Ebből nagyon sok kombinációt ki lehetne hozni, hanem inkább az, hogy más eszközök kellettek hozzá, és akkor én azt kezdtem el érzéken, nehezebb velük bánni egy picit, és te ezt kaptad meg, és ezt a riói csapatot neked kellett fiatalítani, neked meg kellett változtatni, úgyhogy Tibi már elkezdett behozni fiatal játékosokat, tehát kezdte behozni a rendszerbe a Manhercet, az Alánki, tehát hogy őket már próbálta behozni a Dumihoz, a Danihoz, akik azért még akkor nagyon karakteresen meghatározó játékosai voltak a csapatnak, Viktor, Nagy Viktor, tehát hogy elkezdett változni a csapat, elkezdett fiatalodni, és egy fiatalítás mindig óriási veszélyeket rejteget magába, és én akkor azt kezdtem látni, hogy ez a csapat, amit te megkapsz, amivel te elkezdesz foglalkozni, sokkal több energiát, sokkal több embert igényel, mármint hogy belőled sokkal többet igényel, mert hogy ők így sokkal jobban szívták az energiát, és ez nem, ahogy említettem, nem jó vagy rossz, hanem ez egy picit más hozzáállás kellett, és az, hogy a te karaktereddel, lazaságoddal és az ezeralcúságoddal beleálltál, azért látszott, hogy ez így megindult az elején már ez a csapat, tehát hogy így elkezdett szárnyalni, és vették azt az adást, amit te hoztál be, tehát azt az energiát. Ahogy említetted, hogy voltak benne hullámvölgyek, szerintem ez mindig előfordulnak ezek a hullámvölgyek. Ettől függetlenül én biztosan állíthatom, hogy ez egy nagyon szép időszaka volt a magyar vízilabdázásnak. Az EBR-emmel, az ezüstérmekkel, az olimpiai bronzzal, és ott hozzáteszem, az olimpiai bronz az úgy, hogy ott egy évvel ki lett még tolva az egész, tehát hogy azt így, most már így lassan kezdjük elfelejteni, nem 20-ban volt az olimpia, hanem 21-ben, és ott rá kellett tenni még egy évet, és akkor úgy kellett megtartani a keretedzéseket is, hogy közben volt egy iszonyatosan terhelt és korlátozott edzés lehetőségi időszak. Mehettek az edzések, tudtunk edzeni, de azért mégis korlátozva voltak, tehát hogy nem úgy volt az egész, hogy elképzeljük most már a hétköznapokban szinte nem is emlékezve arra, ami akkor történt, hogy ott és akkor is úgy tartasz edzést, ahogy szeretnél, nincsenek azok az orvosi vizsgálatok, akkor azért mindig orvosi vizsgálat volt, és ami talán a legszembetűnőbb, hogy néző nélkül kellett nektek részt vennetek az eseményen, és azért a magyar vízilabdában, akárhol játszottunk, vagy játszik a magyar vízilabda válogatott férfinő a világ bármelyik pontján, ott azért mindig vannak magyar szurkolók. Tehát, hogy én ennyit tennék hozzá, hogy ilyen szempontból szerintem neked ez egy ilyen extra időszak volt, és nem csak a játékos összetétellel és a fiatalítással, és egy akár generációs kihívásnak is nevezhetjük ezt, hogy ennek meg kellett, hogy felejét te az új generációnak, mert akkor volt egy ilyen nagy váltás érzésem szerint, de lehet, hogy akár még tévedek is, vagy rosszul látom ezt, és jött a Covid, végén ugye az olimpiával, ahol azért megint csak egy olyan kihívásnak voltál állítva, hogy neked, tehát rajta talán sokkal jobb teher volt, mint addig bármelyik szövetségkapitányon. Ettől függetlenül nagyon szép időszak volt, és hasznos is, amiből utána sikerült újra tovább lépned.
Ha egy picit visszaugrunk arra az időszakra, amikor átvettem a csapatot Tibortól, azért azt hadd említsem meg, hogy az is ritka, hogy Tibor kiváló munkát végzett, és világbajnoki címig, EB-hez is vezette a csapatot, és és úgy lettek ötödik az olimpián, hogy egyszer se, te tudod a legjobban, hogy nem kaptatok ki egyszer se rendes játékidőben, hiszen csak büntetőkkel tudtak titeket legyőzni. Tehát nem volt elvesztett mérkőzése a Benedek Tibor féle csapatnak. Nem véletlenül, hogy hiányérzet maradt sokakban. Nekem az első dolgom az, ugye az volt, hogy keretet kellett hirdetni, csapatot kellett összerakni, azok a játékosok, akik jöttek be, azoknak meg kellett találni a közös hangot. Én azt képzeltem el, hogy valami olyan közeget alakítok ki, ami talán ezért is választottak engem szerintem, mert azt gondolta az akkori elnökség, Kemény Dénes elnökségével, hogy talán éppen ez a fajta szellem, amit én tudok magammal hozni, azt tudja átlendetni a csapatot, hogy újra jókedvel jöjjenek vállalatodba, bízzanak benne, és jól érezzék magukat az edzéseken. Mind a mellett ugye természetesen legyen megfelelő munka, szellemiség tudjon működni. Szóval ez volt az egyik legnehezebb, legnagyobb kihívás abban az időszakban, hogy a játékosok visszataláljanak, találják meg a közös nevezőt az új kapitánnyal, akit nem feltétlenül ismertek túlságosan, hiszen a legtöbbükkel nem játszottam együtt sem, nem is volt munkakapcsolatom. Szerintem ez folyamatosan azért alakult az évek során, és jó irányba ment. Úgyhogy azt gondolom, amiért voltak sikerek, az biztos, hogy ennek köszönhetők voltak. Egy ilyen emberközeli kapitánynak érzem magamat. Természetesen, amikor nincsen siker, akkor általában ezt rólják fel, vagy ezt szokták fölrólni, hogy túlságosan emberközeli volt a kapitány. Pont ezért tudtak egy kicsit, ezért nem jött meg az elvárt eredmény. Én azt gondolom, hogy én nem akartam más lenni, mint ami voltam, és valami, amit belülről éreztem, és szerintem én így tudtam afelé terelni a csapatot azok felé, az eredmények felé. Nem mondom, hogy ha visszatekintenék akár arra az időszakra, nem próbálnék meg egy-két dologba belenyúlni így utólag, de az utólag történő okoskodás lenne. Már annak függvényében nyúlnék vissza, hogy láttam, hogy mi történt. Tehát ez mindig egy nagyon nehéz dolog. Utólag mindenki okos már nem csak a fociban, hanem vízilabdában is mindenki, ráadásul okos, mindenki ért hozzá. Azért a magyar sporttársadalom azért így van bekódolva.
Mennyire tudtad elengedni a vízilabdát? Mert most így elkezdtünk erről beszélgetni, ez egyre lelkesebb vagy, és egyre jobban mész bele a szakmába, és egyre jobban látom azt az arcod, amit akkor is láttam, mint szövetségkapitány, vagy mint edző. Úgyhogy most nagyon gyorsan vissza tudtál szellemülni abba a pozíció, mint szövetségkapitány. Mennyire tudtad elengedni az elmúlt évek alatt a vízilabdát?
Járok folyamatosan mérkőzésekre. Valamikor csak azért megyek ki, mert a lányaim mondják, hogy ki kéne menni. Nem tudom, mi a céljuk egyébként, hogy
huszonadrágban
lévő fiúkat
meccsére jártok, akkor kezd el figyelni, kiket találkozom majd a vasárnap érdélyed alkalmával.
Úgyhogy van, amikor ők csábítanak ki különböző mérkőzésekre. De
lányod röplabdázik, bocsánat.
Lányaim röplabdáznak egyébként, tehát nem szakmai fejlődési lehetőségként látják egyébként a vízilabda mérkőzésre való kitekintéseket. Úgyhogy járom ők elég sokszor, sok barátom van a vízilabdában, akik miatt érdeklődöm egyébként a szakmai kifutásuk miatt, akár szurkolóként, támogatóként, barátként, vagy érdeklődőként egyébként csak azért megyek ki, esetleg mert jó mérkőzést akarok látni. Úgyhogy van ilyen, volt egyébként az elmúlt másfél-két évben mondhatom olyan szakmai megkeresés, amin elgondolkoztam, hogy esetleg visszatérjek a vízilabdába. Leginkább külföldi válogatottaknak a szövetségi kapitányi pozíciója volt ez, ami miatt valamiért nem akartam. 12 évig voltam külföldön, nem feltétlenül akarok belevágni egy külföldi kalandba, nem mondok azonnal nemet, meghallgatom őket, kíváncsi vagyok egyébként.
Azért jól esik, nem?
Jó, mindig jól esik egyébként az ember, ugye van hívás.
Ez egyfajta elismerés azért.
Így van. Úgyhogy nem zártam le teljesen a vízilabdát. Nagyon szeretem, amit most csinálok egyébként, ugye a Nemzeti Sportügynökségnek ez a sportszakmai igazgató, és sok sporttal foglalkozok. Ebben ugye hasonlítunk, mert te is ugye Honvéd elnökeként sok sportra rálátsz. Régen egy kicsit rövidebb, kisebb volt a fókusz, ugye csak a saját sportágunkat néztük. Most pedig egyébként egészen széles az objektív, figyeljük a többi sportágnak a működését, szereplését, a hatékonyságát. Hogy ez nagyon érdekes, és ebben is szeretnék még azért jobb lenni, tehát nem gondolom azt, hogy beültem a sportszakmai igazgató pozícióba, és ne lehetnék egy pár évvel sokkal jobb, mint amilyen éppen vagyok, úgyhogy itt ebben is látok sok lehetőséget ezen a téren, de kacérkodok egy-két gondolattal, hogy valahogy a vízilabdában is bennmaradni valamilyen funkcióban van, és erre lehetőség, ami egyébként nem üti ki a jelenlegi munkámat. Erről majd talán majd a jövő eldönti, hogy ez mennyire lesz komoly, vagy nem lesz komoly, de szívem mélyén egyébként továbbra is vízilabda szerelmese vagyok, és nem tudom becsukni a szememet, hogy innentől nincsen vízilabda az életemben, mert nagyon kedvelem ezt a sportágot, és azt szeretném, hogy hát azért még látok hiányosságot a sportágunkban, amik azért akár klubszinten, nemzetközi szinten, válogatott szinten, amit azért merem remélni, hogyha valamilyen szinten belelépek, akkor talán azon a szinten tudok valami jót is tenni az én munkámmal, úgyhogy nem egy lezárt dolog még az életemben.
Szerintem ezt teljesen lezárni nem is szabad, meg nem is szabad elfelejtenünk a múltunkat, hiszen lényegében annak köszönhetjük azt, ahol most tartunk, és hogyha azt elmondhatjuk magunkról, hogy elégedettek vagyunk, akkor büszkének kell lenni arra a táptalajra, ami most állunk, és azt úgy hívják, hogy vízilabda, és annak minden olyan ága, boga, napja, hete, hónapja és eredménye, ami stabilitást ad nekünk abban, hogy úgy tudjuk végezni a munkánkat, ahogy végezzük, és ad egy olyan erős önbizalmat, hogy tovább is tudjunk lépni. Említette, és ez tetszett, hogy voltak nagyon rossz élményeid is, akár mint játékos, akár mint szövetségkapitány. Ez is hozzátartozik azért a sikerekhez, tehát hogy csak sikerek önmagában nem okvetlen értékelhetőek annyira, hogyha nincsenek ezek a nagy bukfencek a pályafutás alatt, és valóban egy játékos azért hétről hétre meg tudja élni a sikereket és a kudarcokat felváltva akár, vagy nagyon-nagyon mélyre kerülve, viszont ott lehetősége van arra, hogy bizonyítson a következő mérkőzés alkalmával, ami viszonylag gyorsan el is tud jönni. Szövetségkapitányként hogy tudtad ezeket kezelni, a sikereket és a kudarcokat? Tehát azért volt nagyon-nagyon szép számban sikered, mint szövetségkapitány, és azért voltak olyanok, amiket azért nagyon nehéz lehetett megélni, amit nem is okvetlen kell mindenki órára kötni természetesen, mert vannak olyan kudarcok, ami nem okvetlen eredményfüggő, tehát hogy nem az eredményhez kötöd a kudarcodat, hanem érzés, hogy valamit esetleg nem tudtál megoldani, és ezt most is említetted, hogy lehet, hogy valamit másképp csinálnál, mint akkor. Van, adsz nekünk egy kis betekintést, hogy említetted ezeket a nehéz pillanatokat, hogy mint szövetségkapitány és mint játékos, hogy ez mennyire különíthető el, tehát mennyire tudod azt te külön választani, hogy inkább akkor azt vállalom be, hogy játékosként legyen valami bukta, vagy inkább szövetségkapitányként, és mennyire tudtál túllépni ezen, mint játékos, és mennyire tudtál ezen túllépni, mint szövetségkapitány.
Nagyon nagy törés volt játékos koromban, amikor végül nem kaptam meg hívót magyar válogatottba. Korábban is mondtam, hogy úgy éreztem, hogy még egy picit túl korai, még nem válogatott keretben lenni. Ez egy másik kérdés, hogy esetleg bekerülni az aktuális csapatba, vagy nem kerülni, de ott lenni a válogatott körül. Tehát azért ez egy fájó pont volt, és új feladatokat, új kihívásokat kezdtem keresni az életemben. Erre volt jó egyébként Olaszország. Azt tűztem ki akkor magamnak, hogy olasz bajnokok szeretnék lenni. Nem volt akkor nagyon más lehetőségem a sportban kitörni. Olasz bajnok, aktuális csapatommal nemzetközi kupát megnyerni. Ez sikerült végül is a Savonával is a 2005-ös évben. Aztán utána később azt tűztem ki magamnak, amikor éppen már nem voltam a Savonában, hogy a világ legjobb csapatában, a Prorekkóban szerettem volna játszani. Bár nem voltam addig, akkor már fiatal, azt hiszem 34-35 éves voltam, végül leszerződtem a Prorekkóval, és akkor Madaras Norbival, Kásás Tomival és Benedek Tibivel együtt játszottunk abban az évben, négyen voltunk egy csapatban, és hát tulajdonképpen a Bajnokok Ligáján kívül mindent megnyertünk, szuperkupát, bajnokságot, kupát. A Bajnokok Ligájában elvesztettük pont Kisgergőjék ellen a Primorac Kotor ellen a döntőt. Az egy fájó pont volt, ez valahogy hiányzott, de mindig új célokat talál. Egy klubéletben, egy klubszereplőként gyorsabban, ahogy te is mondod, jön az új bajnokság, jön az új, elvesztesz egy hétvégén egy meccset, de már lehet, hogy már szerdán vagy szombaton játszod a következő mérkőzést, és javítási lehetőség van. Ugyanez a lehetőség fönnáll, amikor klubedző leszel 3,5 évig, ugye ez egy középcsapatot vittem a BVSC-t, hol nyertünk, hol veszítettünk, tehát azonnal van lehetőség a javításra is, hogyha a krízis van. Na hát ez sokkal nehezebb szövetségi kapitányként. hiszen van, hogy egy év telik el, hogy a csúcseseményen újra odálljon a szövetségi kapitány a medencepartra, és terelje a csapatot a győzelem felé. Lehet, hogy meg sem éri. Egy magyar szövetségi kapitánynak mindig ott forog, ráadásul a lehetőség, hogy az elnökség úgy dönt, hogy nem is viheti tovább a csapatot. Egy olyan
Ezért mondjuk el, hogy úgy van általában a szövetségi kapitányoknál a szerződési kikötés, hogy négybe kell lenni. Ha nincs négybe, akkor bontható a szerződés.
Igen, tehát egy jól hangzik, hogy 4 éves a szerződés, de mégis fölbontható szinte azonnal abban a pillanatban, amikor nem jön meg legalább az elődöntős lehetősége az aktuális évnek a legfontosabb eseményén. És hát ez érdekes helyzet volt, ugye 2017 első eseményem a világbajnokság, mondhatjuk, jól sikerült, bár félig volt csak tele a pohár, mert elvesztettük itthon Budapesten a világbajnoki döntőt, de hát ez is térem azért, azt gondolom, hogy visszatekintve természetesen szép, de nagyon közel voltunk egy államhoz, hogy itthon nyerjünk világbajnoki címet, és azonnal a következő évben senki nem nézi egyébként, hogy éppen ki van a keretben, hogy éppen nem jöttek el a kulcsjátékosok, mert úgy egyeztünk meg velük, hogy azt az évet kihagyják. Jött az Európa bajnokság, ami fontos esemény volt. Az sem volt érdekes, hogy előtte a világligán itthon ezüstérmet nyertünk, és azt mindenki úgy érezte, hogy kicsit elvették tőlünk azt a budapesti világligát, mert nyerhettük volna. A fő esemény a barcelonai Európa bajnokság volt, ahol lebőgött a csapat, az a viszonylag rutintalan a fiatal csapat, és 8. lett. Talán az volt az egyedüli jó dolog abban az évben, hogy szinte rákövetkezett egy hónapra rá egy világkupa, amivel nem mindig adódik ugye egy szövetségi kapitánynak, és mondom, valamikor egy évig kell várni, hogy kijavíthassa a bizonyítványt, és azonnal világkupán találtuk magunkat egy fiatal csapattal, és behúztuk azt a világkupát, amit utoljára 1999-ben nyert a kemény dénes féle csapat. Tehát átstruktúráltuk egy picit a csapatot, sok motivált játékos jött. Mostanában is azért látok ilyen sajtónyilatkozatot, hogy mennyire fontos, hogy inkább olyan játékosok legyenek a csapatban, akik motiváltak és hisznek a sikerben, mint azok, akik nem tudják, hiába nagyon jó játékosok, de nem tudják 100%-ig odarikni magukat. Hát itt pont ez volt a recept ott a világkupán, berlini világkupán, hogy mindenki valahogy nagyon odarakta magát, hozott egy sikert, átlendültünk azon a kudarcon, amire utána már nem is annyira emlékeztünk, hogy volt egy EB mögöttünk, de természetesen mondhatom, hogy talán a legszomorúbb és legfájó élménye az a 22-es budapesti világbajnokság, ami valóban lebőgött a magyar csapat velem együtt egyébként itt Budapesten, és nem jutottunk be a legjobb 4-be, és ez afelé terelte az egész szövetségi kapitányi pozíciót, hogy végül közös megegyezéssel szerződést bontottunk a szövetséggel. Azért ez sokáig bennem maradt, és én is sokáig vaciláltam, hogy akarok egyáltalán vízilabdával foglalkozni, vagy mással foglalkozni. Akkor jobbnak tűnt egyébként egy picit kilépni ebből a közegből, és új irányt venni, de ahogy te is mondod, valahogy azért ez a vízilabda, annak köszönhetjük magunkat, ameddig eljutottunk, és nem is akarok, és nem is szeretnék a vízilabda nélküli életet élni, mert szeretem, sok barátom, sok élmény köt oda. Ebben vagyunk igazándiból jók, tehát ebben a feladatban. Másban is igyekszünk helytállni, és azt gondolom, hogy te is kiválóan viszed az elnökséget a Honvédba, és én is igyekszem a maximumot kihozni magamból, de tudjuk azt, hogy egyébként, hogy ott az egy maradandó és élmény volt, vagy lehetőség volt, amit vittünk a vízilabdában.
És tudod, mi ennek az extra bukéja ennek, hogy te szövetségkapitány lettél, majd utána közös megegyezéssel a szövetséggel, vagy az elnökséggel, vagy a munkáltatóddal bontottátok a szerződést? Ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus, hozzáteszem, hogy annak ellenére, hogy volt egy olyan, hogy olimpiai bajnokként, már ugye olimpiai bajnok társad ittként is már benne voltunk az elnökségbe, és támogattunk abban, hogy te szövetségkapitány legyél, majd olimpiai bajnokokként benne voltunk az elnökségben, amikor azt támogattuk, hogy akkor közös megegyezéssel legyen megszüntetve. És ez adott esetben lehetne egy óriási katasztrófa és törés is egy csapaton belül, azon a csapaton belül, ami közösségünk nekünk van a Viberen, és ott vagyunk rajta, és néha eszetlenkedünk olyanokat, hogy az
jobb, ha nem olvassa. Igen. Más ember, aki benne van.
Hogy ez nem törte meg azt a közösséget. És szerintem ez borzasztóan fontos, hogy és ez rajtad múlott. Tehát, hogy ez a te nagyságod, hogy ezen felül tudtál emelkedni, hogy te azt betudtad a szövetségkapitányi pozíciódnak, és nem egy olyan emberi játszmának, vagy egy sértődésnek
lett ez az áldozata, hogy te kikerülsz ebből a csoportba, vagy megtörik ennek a csoportnak az egysége, hogy te személyesre vetted volna azt, hogy mi, akik ott voltunk, és ugye nekünk az, az a feladatunk, hogy a magyar vízilabda alakuljon és pozitív irányba, ahogy neked is szövetségkapitánként. És ezt egy óriási nagy dolognak tartom, hogy ezen te felül tudtál emelkedni, és ezt, erről nem beszéltünk még, és ezt én nem mondtam, de ez egy nagyon nagy, tehát ez egy emberi nagyság, hogy, hogy te felmérted, hogy az annak a pozíciónak szól az a nem, vagy az a gondolkodás, hogy akkor most igen vagy nem, és nem dobtad ezzel együtt kukába, vagy nem öntötted ki ezt a pozíciót az egész olimpiai bajnok társaiddal együtt, akik akkor ott voltak, amikor igen, és utána azt mondták, hogy ez lehet, hogy most már inkább nem, és ez egy óriási nagy dolog. Nem tudom, hogy sikerült ezt így valahogy átadnom neked ezt, a, ezt az üzenetet, amit így nagyjából 10 percen keresztül próbáltam megfogalmazni.
Ha nem tudom, mennyire emlékszel vissza arra az elnökség ülésre, amikor végül ezt nagyjából így bejelentettük ez a szerződésbontáshoz, de nem rohantam el utána, tehát nem úgy volt, hogy vége lett az elnökségen, és kirohantam az ajtón, és fölháborodtam volna. Szerintem jó, ott maradtam, beszélgettem jó néhány öttakkal, megbeszéltük a jövő lehetőségeit ilyen téren, úgyhogy abszolút nem éreztem azt, hogy ez hogy sértődött lennék valamelyitekre, és ugye nagyon sok, nem mindenki tudja, hogy az elnökségben nagyon sok olyan személy van, akivel valóban együtt játszottunk itt az elmúlt időszakban, és erősen szakmabeli olimpiai bajnok társaink. Azt gondolom, ez a feladatotok, hogy, hogy itt ilyen téren állást foglaljatok, és döntsetek, és a legjobb belátásotok szerint tereljétek a vízilabdát, ahogy te is mondod. Valószínűleg én is ti helyetekbe lettem, ugyanígy ezt a, ugyanezt az álláspontot képviseltem volna, mint ti. És a kapcsolatok azok persze nem sérülhetnek ezért azért, mert változás történt ott az én pozíciómban. Az egy kellemetlen volt számomra, hogy keresgéltem magamat utána, ezt nem is titkolom, hogy azért egy picit úgy éreztem, hogy nem láttam, hogy merre tovább, azért hosszú távra terveztem, 4 éves szerződésem volt, illetve 3 éves, hiszen a 21-es olimpia után csak 3 évig írtunk alá a 24-es olimpiáig, és éreztem magamba potenciált is, hogy szépen lassan megfiatalítjuk ezt a csapatot, és úgy érünk 24-re az olimpiáig, hogy újra fölépítünk egy csapatot, csak ez közben jött, hogy egy nagyon szem előtt lévő, Budapesten rendező világbajnokság nagyon, nagyon előtérbe helyezte a vízilabdát, és nem nagyon lehetett ezt másképpen kommunikálni is, és kezelni is ezt a helyzetet, mint egy nem jól sikerült eredmény után, aminek ennek kellett lenni a következménye, és nincs is ezzel semmi gond.
A beszélgetésünk első részletén hallgassuk meg Mész Tamás zenét.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
Néha szinte kicsit belehalsz, olyan nehéz az egész. De mint szövegben a szavak átírató az a rész. Amikor nincsen igazad, másé oda hamarabb, és egyszerűen semmi se jó. Mikor egy félig idegen átrón a szíveden, és annyit sem mond, hogy hello. Égig érhetnék, hogyha te is akarnád, szét is téphetnék, ami sehol se jó. Szét is téphetnék,
biokényszer van, mit nem veszel meg pénzzel. Nézd meg a mosoly az arcon, a legdrágább ékszer. Elengeded magadat és tiszta lappal, illet meg az életedet minden pillanattal. Egyedül az emlékeid vidd magaddal, és nem lesz többi tele a szívharaggal.
Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Életed szürkén éled, csak hidd nekem, ha téged is bánt, én is pont így éltem. Nézd, a súly leránt, de lép tovább, soha nem kell félned már. Ez az út, s ez a világ, amit álmodtál. Lásd a csodát.
Nem lesz el egyedül, olyan egyedül.
közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
És karcolt minden át. Egy ösztön láng azt mondta, nincs már tovább, csak felgyulladt, és rögtön elfújtá. Nézd úgy vissza a gyökérbe az esőt, mint ott felejtett ócska fürdőkát. Emlékezz, égjen beléd jól a kép, kövessen, mint test az árnyék.
Hogy egyszer majd látom, az árnyékom úgy lép elém, hogy ott áll színes ruhában, hogy én ő vagyok, ő meg én.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pátkáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nem teszek, rád nézek, s unom már, hogy egyedül ébredek. Állok, de a téld remeg, nyírkos a kéz, pedig nincs meleg. Rám nézel egy mosolyal, így nagy levegőt veszek. Egy másodperc a bátorság, az idő szűk, a pupillatás.
Termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Zene után folytatjuk tovább, mert Tamás olimpiai bajnok vízilabdázóval. Beavatsz minket, hogy a mostani feladatod, ez pontosan mi várja a Nemzeti Sport Ügynökségnél?
Hát most már közel két éve a Nemzeti Sport Ügynökség egy picit átstruktúrálódott. A sportért felelős államtitkárságnak a háttérintézményeként működik. Itt vagyok valóban én a sportszakmai igazgató. Az én igazgatóságomhoz tartozik a Nemzeti Versenysportfejlesztési Program, ami tulajdonképpen az olimpiai és nem olimpiai sportágaknak a szövetségeinek a finanszírozását hivatott biztosítani, lebonyolítani és elszámolásokat mi is intézzük, illetve hozzánk tartozik a kiemelt edzői program, ami a Magyar Edzők Társaságától vettük át, és Magyarországon 155 kimagasló edzőtnek a foglalkoztatását biztosítjuk. Nálunk van egy új program is, ami közel 500 edzőnek biztosítja a finanszírozását, ezzel a nevelőedző program, illetve van egy talán a legkedvesebb programunk, a Heraklés program, ami nem egy új program, hiszen már több mint 20 éves, de egy picit újra gondoltuk, új programelemekkel bővítettük, és viszonylag nagy szabadságot kaptunk a lebonyolításához, de továbbra is a legfontosabb feladata az, hogy a központi felkészülését biztosítsa több mint 900 fiatal utánpótláskorú sportolóknak. Hát tulajdonképpen ezekkel foglalkozom napi szinten.
Van olyan eleme a mostani munkádnak, ahol felfedezed azt, vagy felfedezni véled azt, amit hozol magaddal, mint szövetségkapitán, vagy mint vízilabdázó? Tehát, hogy vannak olyan elemek, hogy hopp, ezeket már ilyen analógián keresztül végeztem, mint szövetségkapitány, és most is valami hasonlót csinálsz, és van-e olyan, amit itt tanultál meg, és azt mondtad, hogy ezt ott nagyon jól lehetne alkalmazni, így, hogy ennyi sportágra, ennyi emberre, ennyi edzőre teljesen más perspektívából rálátsz?
Érdekes, mert ugye tudjuk, hogy amikor egy szövetségi kapitány keretet hirdet egy aktuális eseményre, akkor 20-22 embert hív be, és abból választja ki a legjobb 13-at vagy 15-öt, attól függően, hogy milyen eseményre készülnek. Hát most itt is 20-22 ember az, aki hozzám tartozik, bár két főosztály belül, de körülbelül ennyi az a létszám, aki hozzám tartozik, és akivel napi szintű kapcsolatom van. Amit egy kicsit a kapitányi, vagy mondhatom azt, hogy edzői tapasztalataimból hoztam, az, és egyébként ami picit az arszpoetikáimhoz is hozzátartozott, az az emberekkel való bánásmód. És én biztos voltam akkor edzőként is, vagy szövetségi kapitányként is, meg most, mint úgymond főnöke a beosztottaknak, hogy akkor tudnak jól dolgozni, hogyha biztos a mögöttük lévő háttér, a feladatok jól ki vannak osztva, a megfelelő emberek kerülnek az adott helyre, és nyugodt körülményeket tudunk teremteni minden szempontból, akkor tudják leadni a munkavállalók a legjobb teljesítményüket. Ezt gondoltam szövetségi kapitányként és edzőként, és ezt gondolom most is, mint munkáltató vagy főnök, aki felelősséggel tartozik az emberei iránt, hogy ezt a fajta légkört szeretném megteremteni, mert akkor tudunk szerintem hatékonyak lenni. Én nem gondolom azt, hogy egy stresszes, negatív környezetben tudja valaki a legjobb munkáját leadni. Hogyan is lenne az, hogyha folyamatosan negatív visszajelzésekkel bombáznék, az előbb-utóbb a saját magát betekeri a velünk dolgozó ember is egy olyan spirálba, amiből aztán utána nagyon nehéz kijönni, inkább pozitív tölteteket, sok visszajelzést. Azt, amit egyébként saját magam is észrevettem még az edzői munkámban, hogy minél többet beszélgetek, minél több visszajelzést adok a velem dolgozóknak, nagyon vágynak ezekre a visszajelzésre. A napi teendők, elvégzett teendők mellett az emberek. És kellenek, az természetesen meg lehet fogalmazni a negatív visszajelzéseket is, kell is az, hogyha valami nem működik, de hogyha valami jó és jól végzi valaki munkáját, arról kapjon egy úgymond egy idézőjelbe lévő simogatást, egy szóban lévő visszajelzést, ami jó érzéssel tölti el, és szívesen jön le a következő nap is, jön be az irodába, vagy a medencés világba a következő nap az úszodába. Úgyhogy ezt próbálom átmenteni és magammal hozni, meg azt a fajta profizmust, hogy lássam, hogy az embereim készülnek, szívesen csinálják, együttműködnek, és a társaikkal is úgy kommunikálnak, hogy a napi szinten, hiszen ők vannak leginkább együtt, hogy egymást minél jobban elviseljék, támogassák a napi szintű munkában, egymást húzzák fölfelé, mint hogy inkább lefelé.
Nagyon leragadtunk a vízilabdánál, és ezt próbáljuk boncolgatni most már több oldalról, ami nagyon jól esik, megmondom őszintén, mert tényleg sokszínűen tudjuk ezt úgy érzem tenni, és sok olyat mondtál, ami számomra is nagyon érdekes, és azt hittem, hogy sok mindent tudok rólad, de kiderül, hogy azért van még itt olyan Mersz Tamás titok, hát nem titok, de egy olyan ezer arcúságod, amiről még én sem tudtam. Kiderült ez aközben, miközben én készültem belőled, és olvasgattam, és hallgattam veled interjúkat, hogy a megméretetéseket továbbra is keresed, és hogyha nem is nagyon látványosan, de háttérben szörfözöl és teniszezel, ami megint csak annak a tanúbizonsága, hogy szereted a kihívásokat, és szeretsz új utakra lépni és kalandozni a kihívások irányába. Mennyire komoly nálad így ez a hobbi sport, meg az a szabadidő eltöltés, amit azért aktívan kell, vagy ajánlatos eltölteni, mert azért a szörf bár vízisportnak nevezhetjük, azért sok köze nincsen a vízilabdához, ahogy a tenisznek sem.
A szörf az inkább egy gyerekkori szerelem, abból most mostanában kevés volt, és
picit ilyen... windsurf, vagy
windsurf, abszolút windsurf, tehát amikor mi fiatalok voltunk, akkor szinte csak az létezett, úgyhogy windsurf. Nézegettem a kitesurfösöket, illetve a különböző válfaját a szörfnek, de hogyha szörf, akkor egyelőre windsurf, és szerintem maradok is annál. Ami inkább egy komolyabb tevékenységé fajult, úgy mondhatnám, az a tenisz. Imádtam nézni gyerekkoromban ugye McEnroe-Borg mérkőzéseket, azon nőttünk föl később, Andrea Gassi, Boris Becker, tehát ezek voltak nekem a nagy kedvenceim. Felnőtt korra megint más szintre helyeződött a tenisz, szinte mondhatom, hogy azért ez a... Nézni is nagyon szerettem a tenisz, de amikor volt egy picivel több szabadidőm, és Magyarországon éltünk már, visszajöttünk Olaszországból, találtam rá időt és energiát, valahogy beépítettem az aktuális életembe, hogy valahogy elkezdjek teniszezni, oktatóval is egy kicsit játszottam, most már azért vannak állandó partnereim, akivel játszom. Hát nem vagyok elégedett, miért is lennék elégedett, úgyhogy még tovább próbálom fejleszteni magamat, hogy jobb legyek, de azért kisebb fajt, nagyobb győzelmek, kis szórakozás, sport is egyben, kihívás is, mérkőzés, tehát hiányzik azért az a fajta megmérettetés, hogy valakivel összemérjük az erőnket, azért ezt is meg tudja adni a tenisz, és hát mondhatom, hogy tényleg a tenisz a királyok sportja, tehát minél többet, minél magasabb szintre helyezi magát a teniszben, szerintem annál inkább élvezi ezt a sportágot, én így vagyok vele, úgyhogy nem telik el olyan hét, hogy egyszer vagy kétszer el ne menjek teniszezni. Lehet, hogy ezek egész extrém időpontok, reggel 6 óra, 7 óra, akkor megyek el munkaidő előtt, de beleillesztem az életembe, úgyhogy ez egy folyamatos kihívás. Minden nap sportolok egyébként, szinte mondhatom, hogy minden nap sportolunk, sőt, talán itt megoszthatunk a rádió hallgatókkal, van egy, a nevét nem is mondom, aki a fitness klubunknak, de egy közösségi.
Szerintem kimondhatod a nevét.
Az Eper Kutyák klubjában, örülni fog a mesterünk Fetter Balázs, aki ennek a vezére és támogatója, hogy miért ez a neve, azt szerintem majd egyszer, ha valaki vele találkozik, az kérdezze meg. Hetente kétszer ugye találkozunk online formában, csütörtökön és vasárnap mindenki saját lakásában, vagy éppen, hogyha nyaral, akkor akár a strandról is bejelentkezik. Úgyhogy ez is egyfajta közösségi élménye a sportolásnak. Néha még az is előfordul, hogy ez... egy-két havonta személyesen is találkozunk, tehát jó tartozni ebbe a társaságba, szerintem ez is hozzá tartozik, hogy olyan emberek vannak ebbe a kis klubunkba, sportklubunkba, akikkel szeretünk együtt lenni, és sportolni is együtt szívesen. Úgyhogy erről szerintem most elég talán ennyi és elég, de az, a lényeg az, hogy valamilyen sport mindig, minden nap szerepel azért az életemben, és hogyha nem, akkor egy picit rosszul érzem magamat.
És ugye a szabadidő hasznos eltöltése és a zenét kombináljuk, akkor azt olvastam rólad, hogy saját magadnak te szoktál zongorán, illetve gitáron játszani. Ez mennyire komoly? Már ne arra, hogy ezt kérdezem, de hogy ezt nem tudtam róla. Tényleg azt hittem, hogy sok mindent tudok rólad, de hát ezt, amikor olvastam, akkor nagyon meglepődtem, mert azért ez nem olyan, hogy leülök, és akkor elkezdem nyomogatni a zongorán, és akkor egyből összeáll a kislány a zongoránál, vagy gitározni, azért ez kell egyfajta irányultság.
Képzeld el, hogy múlt héten voltunk a feleségem meg a Zeneakadémián, egy fantasztikus előadáson a Szolnoki Filharmonikus zenekar volt ott, egészen különleges nemzetközi művészekkel együtt léptek fel, és azt mondtam a feleségemnek, hogy tudod, én itt a Zeneakadémián egyszer fölléptem, és nem akart elhinni, és tényleg a Zeneakadémián 9 éves koromban felléptem, és azóta egyébként nem voltam a Zeneakadémián, és a nagy színpadon zongorán fölléptem, és egy kis darabot eljátszottam, ha jól emlékszem, vagy Mozartnak, vagy Brahmsnak az egyik is darabját játszottam a nagy színpadon, ugyanis én előbb zongoráztam, mint vízilabdáztam. Úgyhogy 8-9 évesen még rendszeresen órákra jártam, szolfés órákra jártam. Ez valamennyire megmaradt, ez a zongora szeretet. Természetesen lepasszoltam a zongorázást, amikor naponta 5-6 órát vízilabdáztunk, akkor nem annyira fért bele, hogy klampírozzak otthon, de mindig volt nagy zongoránk a családba, és a családban szinte minden, majdnem minden tagja zenészkedett valamilyen formában, volt, aki még profi zenész is volt. És ugye ez megmaradt most egy-két éve. Én is vettem egy komolyabb hangszert, amivel nagyobb élmény otthon is elfér a sarokba, és nem egy óriási Bösendorfer zongora foglalja a helyet. mint korábban a Klauzál téren, ahol volt zongoránk, hogy térjünk oda-vissza is egyébként a hetedik körletbe. A gitár az most valamilyen lepattant, az inkább ilyen tínédzser hóbort volt, hogy megtanuljak azért az alapakkordokat, és ilyen bulikba előveszi azért egy fiatal fiú, akkor viszonylag gyorsan sikert arat.
De ének mellé volt?
Persze volt ének. Ének is mellé gitározás, tehát az, de van gitárom, és ha kell, akkor ha nem is nagy élményt okozóan, de el tudok játszani egy-két darabot, de inkább a zongora, amiben időnként megpróbálom önkifejezni magamat, nem megbántva a családot, hogy igyekszem, hogy akkor ezeket a perceket megejteni, amikor ők nincsenek otthon, hogy azért nehogy kiüssem a biztosítékot.
Ha már hobbiknál tartunk, akkor eléggé kiveséztük, és azért egy embernek, ha még belefér a munkája mellett egy tenisz, meg még az edzések, és a szörf, hogyha úgy van, és még a zene is, van még esetleg valami meglepetés hobbid, amit így nem sikerült összeszednem a netről, vagy amit még nem hallottam rólad, de azért kíváncsiak lennénk rá, hogy van-e még, ami belefér Mersz Tamás életébe?
Most azt gondolom, hogy nincsen, tehát azért szupermen én sem vagyok. Ami fontos része az életemnek az, hogy a lányaimnak a sporteseményeire járok, igazából szurkolóvá avanzsálódom. Igazán most már csak a nagyobbik lányom röplabdázik, a kisebbik elkezdett táncolni. A tánccal nem lép fel, úgyhogy ilyen téren arra nem járunk, csak hozzuk, visszük, amikor edzése van. A röplabda az viszont folyamatosan napi renden van. Mira most a Vasasból átigazolt az Újpestbe. Korábban egyébként szívesen beszélek róla, ha nem gond, mert büszke is vagyok rá egyébként, mert az összes utánpótlás csapataiban, korosztályos csapatokban válogatottjának a csapatkapitánya volt. Tényleg nagyon ügyesen fogta össze a csapatot, nem csak hogy jól játszott, hanem tényleg ebben is kiteljesedett. Na, ő tényleg egyébként minden hangszeren játszik, úgymond, mert egyetemre jár, és emellett még sportolni tud, ezt mindannyian tudjuk, hogy ez nagyon nehéz ezt összehangolni, különösen most ilyen magas szinten, mint ahol ő van, de tényleg nagyon büszke vagyok, úgyhogy ha hobbi, akkor talán ez a sportra járás, ha nem vízilabda, akkor röplabda.
Akkor hobbi. Ként is apuka szerepet tölt ez be, nem csak a vasárnapi ebédnél, vagy a mindennapokban, a hétköznapokban, hanem a hétvégén, amikor a lányodnak kell szurkolni. Szakmailag nézed a mérkőzéseit, vagy úgy nézed, mint apuka?
Hát képzeld, hogy eljutottam arra a szintre, de nem akartam tényleg nagyképű lenni, hogy azért egy csomó mindent azért akár szakmailag is átlátok már. Sok mindent nem, tehát nem tényleg nem akarom túl minősíteni magamat, de látom azt, hogy mikor játszik jól, mikor választ jól, ki az a játékos, aki nem feltétlenül hozza az aznapi önmagát, mi az, amin elmegy esetleg egy meccs. De szakmailag sosem szólok bele. Néha megengedek magamnak egy-két ilyen megjegyzést, amit teszek, de inkább, ha ő kérdez, akkor inkább olyan tapasztalatokat osztok meg vele, amik számára hasznos lehet, és valóban hiteles tud lenni, hogyan dolgozzuk fel a vereséget, vagy akár a győzelmet, hogyan lendülünk át egyik ilyen pillanatból a másikba, hogyan lehet összehangolni ilyen helyzeteket, hogyan viszonyuljunk akár a csapattársunkhoz, edzőkhöz, milyen kommunikációs fogásokat lehet akár ő, mint játékos, mi az, amit tud esetleg használni játékostársával, edzőjével, hogy esetleg az aktuális csapathelyzetet előrebb vigye. Tehát ilyenekről szoktunk beszélgetni Mirával elég sokat, de azt gondolom, hogy sokszor nagyon jó meglátásai vannak magától, úgyhogy nem is feltétlenül van erre szüksége, de azért úgy látom, hogy szívesen meghallgat, és azért nem feltétlenül mondja mindig, hogy hülyeség, amit mondok.
Még akkor is, hogyha sokszor viccelsz.
Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you, 'cause it ain't over until she sings.
Rádió.
I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ma rendezik a bronzmérkőzést a labdarúgó VB-n. 16 évre vinné le a választási korhatárt Magyar Péter. Holnap hidegfront érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz az utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett. A Deschamps vezette együttes 4 éve Katarban is döntőt játszott. Akkor éppen az angolokat búcsúztatta a negyed döntőben. Anglia 1982 óta nem tudja legyőzni tétmérkőzésen Franciaországot, ráadásul 60 éve érmet sem nyert a VB-n. A labdarúgó világbajnokság holnapi döntőjét sem kell elhalasztani, vagy más színhelyre vinni, hiszen a kanadai erdőtüzek okozta a levegőszennyezés az argentin-spanyol mérkőzés megrendezését már nem fenyegetik. A VB mai bronzmérkőzését, valamint a holnapi New York-i döntőt az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Az évtizedek óta a klub kötelékében dolgozó, az elmúlt években az aktuális legidősebb fiú utánpótlás csapatot irányító Kis György lett a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencváros vezetőedzője. A klub mai tájékoztatása szerint a játékos keret is kialakult a következő idényre. A 198-szoros válogatott Lékai Máté maradt, a már korábban bejelentett játékosok mellett a nyáron viszont távozott többek között Csörgő Kristóf, Debreceni Dávid, Füzi Dániel, Győri Mátyás, Kis Bence, valamint Ancsin Gábor is.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk a közös dolgainkba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalap kedvezményének eltörlését, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, hogy egyszerűsítik az adórendszert. Eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a fővárosa a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Erről a főpolgármester számolt be a közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkás lakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Rövidített útvonalon jár mától a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és Szikes-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat, Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart.
Közlekedés.
Az M0-as autóút déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon két személyautó ütközött össze. A 20-as kilométernél a középső sávot zárták le, 5 kilométeres a torlódás.
Időjárás.
A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél több felé megerősödik. Holnap délután ismét hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Éjszaka 15-22, holnap napközben 27-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Da, 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 di, di, di. Du, 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 du. Egy kéz, kezed mos, igazat mond a kis dobos, végünk lesz, mint a botnak. Szép időnk van, megadom magam, csináld úgy, ahogy mondtam. Csak most, most szeress, a hóhér rád nevet, ne menekülj, már úgyis mindet. Csak most, most szeress, és vedd le, amit lehet, ne menekülj, most lesz a legszebb. Nagyon szép a ruhád, és nagyon szép a lovad. Szerintem jól vagyok, és te is rendben vagy. Még egyszer most, most szeress, utálok mindent, amit lehet, inkább ölelj, és ne ölj meg. Már úgyis mindegy. A holdról érkeztem, szerintem látható. Mondd azt, hogy elhiszed, és minden nagyon jó. A földön élek, a napról álmodom. Csillag vagy kedvesem, az én csillagom. Most, most szeress, amíg lehet, a keselyük eljönnek értem. Csak most, most szeress, kenyered dob a kőhelye, csak jönne már valaki helyettem.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A zene után továbbra is vendégem, Márc Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó. Fél évszázad, de hosszú idő, mégis nagyon-nagyon gyorsan elrepült. Azt hiszem, ebben egyetérthetünk. Te már túl vagy, te már benne vagy, én még csak leszek. Ott, hogy elmondhassam ezt magamról, hogy már eltelt fél évszázad. Hogy tekintesz vissza erre a fél évszázadra? Összességében.
Amikor jöttem ide be, akkor megkérdeztem a kollégádat, hogy miről fogunk beszélni, és azt mondta, hogy rólam, mármint, hogy rólad, így mondta nekem. És úgy veszem észre, hogy ilyen korszakai vannak az életemnek. Volt ugye a kis fiatal korszak, amikor nem volt vízilabda, aztán volt egy olyan időszak, hogy már volt vízilabda, Magyarországon éltem, volt utána egy hosszabb időszak, amikor Olaszországban éltünk a családommal, majd utána volt egy 10 éves időszak, amiből 3 év edzőként, vezetőedzőként, majd több mint 5 év szövetségi kapitányként, de közel 10 évig edzősködtem. Most egy új időszak van, sport, mondhatjuk, hogy talán sportvezetőként, vagy legalábbis államirányításban történő megfelelés az, ami éppen történik az életemben, illetve nagyon sokszor megyek cégekhez, akár motivációs előadásokat tartok, amiket nagyon-nagyon szeretek és nagyon élvezek. Ugye ezek teljesítik ki az életemet. Mindegyiknek megvolt a maga szépsége, nehézsége is, mert gondolom nincs olyan. Talán azért tudunk örülni a sikereinknek, amikor tudjuk azt, hogy mélyponton is vagyunk. Mélypontról is tudunk fölfelé lendülni, tehát kellenek azok a mélypontok, hogy elgondolkozzunk, hogy mennyire értékesek is azok a pillanatok, amiket meg tudunk élni később vagy előtte. Úgyhogy én visszatekintek erre az 50 évre, el sem tudom képzelni, hogy ez már tényleg eltelt 50 év, tehát ez egy picit rémisztős egyébként, hogy ennyi már mögöttem van. Én belülről még mindig nagyon fiatalnak érzem magamat, és azt gondolom, hogy ez jó, vagy legalábbis én ezt jónak tekintem. Néha a csontjaimban és az ízületeimben azt érzem, hogy azért valahol itt van ez az 50 év. Egy kicsit nehezebben kell ki az ágyból időnként, de szeretném az elkövetkező időszakot még hatványozottan még jobban megélni, bármilyen pillanata is jön itt, akár utazás, család szempontjából, akár a minden pillanat, akár talán mondhatom azt, hogy sok olyan dolog ment el, főleg a sportkarrierem alatt, amit nem tartottunk fontosnak, vagy nem terült előtérbe, akár az, hogy most igyekszem sokkal többet eljárni színházba, koncertekre, különböző eseményekre. A barátoknak a szeretete és megtartása nekem nagyon-nagyon fontos, úgyhogy ezért én nem csak mondom, hanem teszek is. Tehát nem hagyom egyébként, hogy egy baráti kapcsolat azon múljon, hogy engem fölhívnak, mert én majd őt fölhívom. Úgyhogy ez elfordulhat elő, és néha rohanok egyik helyről a másik helyre, és próbálok sok minden programot is, lehetőséget, beszélgetéseket magamba szívni, és 48 órát belepréselni a 24 órába, de élvezem, amit csinálok, és próbálom továbbra is élvezni, és megélni nagyon a következő időszakot, ami előttem van.
Nagyon érdekes most abban a pozícióban lenni, amiben én vagyok, mert ha azt mondjuk, hogy 50 év, és milyen gyorsan eltelt, és mennyire fiatalnak érezzük még magunkat, ha ezt egy 18 éves hallgatja, akkor valószínű az a vélem, hogy az öreg taták itt beszélgetnek, a nem tudom miről. Ha egy 70 éves, vagy 80 éves hallgatja, akkor ezek még fiatal emberek, még előttük az élet. Így, ahogy ezt elmondtad, és látszik, vagy érződik már belőled az az élettapasztalat és rutin, ami már azért változtatja azokat a preferenciákat, meg azokat a fókuszokat, amit egy ember 50 éves korában már elkezd keresni, és ebben irányba elmegy, és amilyen volt eddig az 50 éves kor előtt, és ez nem az 50, ha valaki 50 lesz, akkor hirtelen megváltozik, hanem ez ilyen szépen lassan érik, és azt látom itt, ahogy beszélgetek emberekkel, hogy így a korosztály függően, hogy amikor kérdezem őket, hogy mi volt eddig, akkor teljesen másképp adják elő ezt. Teljesen más az elégedettségi szint, és amikor megkérdezem, hogy van-e bakancslistája, és mit szeretne még csinálni, és nagyon sokan azt mondják, hogy úgy nincs. Hogy így nem látják ezt, és anélkül, hogy én most ezt feltettem neked ezt a kérdést, már tovább lépti az 50-en túlra, mondjuk a következő 50-esre, és elkezdted mondani, hogy mik a fontosak, és mik azokra, amikre szeretnél odafigyelni. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azon a szinten vagy, abban az érettségi fázisban vagy, hogy már nem csak visszafelé nézel úgy, hogy mi az, amit átértékelsz,
és mi az, amit hogyan esetleg látsz másképp, és bemered vallani, hogyha valamit elrontottál, és másképp kellett volna csinálni, hanem már előre is nézel, és már elkezdesz, már nem azt mondod, hogy még ezt meg kéne nyerni, meg még azt össze kéne hozni, hanem inkább az érzel meg az emberi kapcsolatok lesznek fontosabbak, és azok az események, amiket azokkal az emberekkel tudsz megélni, akik számodra a legfontosabbak. Tehát, hogy egy teljesen másfajta építkezés van fókuszban. Én legalábbis most így ezt vettem ki a szavaidból, vagy a gondolataidból, de ha megkérdezném, hogy van-e bagancslistád, és hogy mi az, amit még itt szeretnél beteljesíteni az életedbe, akkor mit mondanál el, ha van egyáltalán ilyened még? Vagy már?
Nincs kifejezett bagancslistám. Nagyon nem szeretek utazásban lenni, hogy úgy csúnyán mondjam egyébként, tehát nem szeretek egyik helyről a másik helyre utazni, nagyon szeretek valahol már lenni új helyen, amit még nem tapasztaltam meg. Úgyhogy ez egy kettősségben nem, mert nem szeretem azokat a fáradalmakat repülni, utazni, kocsiban ülni sokat, viszont van jó néhány olyan célállomás, amit szeretnék akár megnézni, ami hiányzik az életemből, de nem kergetem ezeket a helyzeteket feltétlenül, majd jönnek egyébként, ha jönniük kell. Szeretem inkább megélni a pillanatokat. Szeretnék sok jó pillanatot együtt élni, akár a családommal, barátaimmal, szeretteimmel, és jól élvezni az életet. Nem, tudom, ugye kint is ugye ittunk egy kávét, mielőtt bejöttünk, és sokat beszélgettünk erről a kávékultúráról. Amikor elmegyünk egy pár napra Olaszországba, ugye elég gyakran szoktunk akár lemenni Triestbe, vagy Grádóba, amik ilyen 5-5,5 óra alatt, bár nem mondok 5-5, mert akkor egy picit gyorsan mentem, inkább legyen 6.
Tudsz egy rövidebb utat.
Balatonról 5, és kimenni. Én nem feltétlenül azt szeretném, hogy rohangálunk egyik boltból a másikba, hanem szeretek beülni egy kávézóba, egy kicsit ott nézni az embereket, ahogy jönnek, mennek, elüldögélni a napon, akár ott a tengerparton üldögélni, beszélgetni, nem feltétlenül rohanni, nem feltétlenül végrohanni az összes látványosságát az adott városnak, hanem egy kicsit átélni azt a légkört, azt az atmoszférát, amiben benne vagyunk. Tehát nekem ez ami hiányzik, amit minél többször szeretnék megélni, és akár új helyeken, akár új emberekkel, de a régieket megtartva, ápolva a régi kapcsolatokat, és nagyon nehéz egyébként, nem tudom, te hogy vagy vele, nagyon sokat kell tenni, hogy azok a régi barátok, akik valahol ott vannak egyébként, és nem találkozunk velük már régóta, azokat bent tartani egyébként valahogy a társaságodban. Nekem ugyan rengeteg olasz barátom van, akiket nagyon-nagyon kedvelek, de itthon Magyarországon is van nagyon nagy társaság, akikből nem feltétlenül látok mindig mindenkit, de azért igyekszem szakítani rá időt, és abban bízom egyébként az elkövetkező jó néhány év, legyen az jó sok év, az arról szól, hogy együtt vagyunk, jókat eszünk, jól érezzük magunkat ebbe a közegbe, jókat nevetünk, akár lehet nosztalgiázni, és én nézek azért vissza egyébként, mert van mire emlékezni, és ez jó dolog egyébként szerintem, de azért szeretnék még egy pár dolgot, akár új dolgot is megélni, aztán, hogy majd ez vízilabdában lesz-e, vagy egyébként másfajta légkörben, vagy másfajta feladatokban, azt még én sem tudom feltétlenül, de lepjen meg a sors.
Nagyon szeretném összefoglalni a beszélgetésünket, hogy mennyire volt ez nekem tetszetős, és mennyire sokat kaptam ettől a beszélgetéstől. Nagyon nehéz lenne, mert szinte újra kéne az egészet elmondani, amiket elmondtam, mert minden gondolatodban volt valami nagyon-nagyon magvas, de egyet kiemelek, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és talán ezzel köszönnék el a hallgatóktól, hogy amit mondtál, hogy te úgy építed a barátságokat, hogy nem várod meg, hogy ők felhívnak téged, hanem majd te felhívod őket. Hogy ez a fajta proaktivitási igény, hogy te építsed a jövődet, vagy te építsd a baráti társaságodat, vagy te építsd a saját jólétedet, hogyha ez mindenkire egy picit átragadna, akkor talán sokkal jobb világot tudnánk élni. És talán ennek a mai beszélgetésnek nekem ez volt a legfőbb üzenete, úgyhogy rengeteg hasznos dolgot mondtál, de ez óriási tanulság, hogy mennyire egyszerű dolog az élet kezelése, és mennyire lehet bonyolítani teljesen feleslegesen, mikor választhatjuk azt, hogy feljövök a barátunkat, vagy feljövök a szeretünket, mert hiányzik, és mi majd teszünk azért, hogy ezt a kapcsolatot építsük. Úgyhogy én köszönöm a mai beszélgetést neked, Tomi, és hát nagyon sok sikert kívánok neked. Féltem, nem féltelek, mert eddig is mindig feltaláltad magad, és mindig hasznos dolgot tudtál művelni, és ott tudtál adni mindenkinek, aki a társaságodban, vagy a kis közösségedben van.
Ehhez neked sok erőt, egészséget, kitartást kívánok, minimum még a következő fél évszázadra, és köszönöm, hogy beszélgethettünk.
Köszönöm a meghívást is, hogy itt lehettem.
Ezzel búcsúzom a tisztelt hallgatóktól, találkozunk a jövő héten. Kellemes hétvégét mindenkinek.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.
It was a day in July, with a sunset like fire, I had you in my arms. Those first fragile words, some kind of conversation, your life had just begun. You don't need to hurry, I pretend not to worry, I'll be near you when you call. Oh, oh, with the wind behind you and the sun in your face, it makes everything worthwhile. Every step along the way, every night and every day, I'll be there.
Learning to let go, oh, oh, oh. Learning to let go.
I don't wanna say goodbye, but I gotta let you find. And so I'm
learning to let go,
oh, oh, oh.
Learning to let go.
Funny how time passes by, now and then we sit together. You ask for my advice. I don't have all the answers, just do your best and don't lose that sparkle in your eyes. Oh, 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 oh. With the wind behind you and the sun in your face, it makes everything worthwhile. Every step along the way, every night and day, say goodbye, but I gotta let you fly. And so I'm
learning to let go, I'm learning to let go.
Life's a roller coaster ride, once you're up then you're down. You may slip, you may slide, just get up off the ground. In times of trouble I will be on your own. Yeah, 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 yeah.
Learning to let go.
Ooh, 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 ooh. I don't want
to
say goodbye, I'm just gonna let you fly. Oh, oh, oh. I'm learning to let go.
Közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Régi a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
You woman, but I'm not your woman. When my lipstick
Not gonna cry. Not gonna cry. Not gonna cry.